Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
Van a Magyar Film Napja. 125 éve ezen a napon mutatták be a Tánc című produkciót. Stúdió vendégünk Dudás Viktor filmszakértő. Május 1-én holnap nyílik a Magyar Zeneháza nagyszabású Freddie Mercury kiállítása. Mély emberi érzésekről van a Nemzeti Színház Szívem Királynője című előadása, és hagyományőrző majárisra készülnek Veszprém vármegyében. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő ma Márta Renátó. Ma van a Magyar Film Napja, 1901. április 30-án ezen a napon mutatták be ugyanis az Uránia Filmszínházban, a fővárosban a Tánc című produkciót, a stúdióban pedig Dudás Viktor filmszakértő a vendégünk. Köszöntöm szeretettel.
Köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok.
Először is beszéljünk erről az alkotásról, filmről, nem tudom, lehet-e annak nevezni, ami 1901. április 30-án elindított egy új korszakot Magyarországon.
Tulajdonképpen nem lehet filmnek nevezni. Apró kis film eltüdök voltak Zsitkovszky Bélának a felvételei, amik egy színpadi darabot egészítettek ki. Sajnos nem maradt fent a kópiából semmi. Néhány fénykép maradt fent belőle. Azt tudjuk, hogy Blaha Lujza és Fedák Sári voltak a főbb szereplői a filmnek, akikre még a mai napig is emlékszünk, és ez valóban egy komoly hiányosság a magyar filmnek globálisan, hogy a legelső filmnek tekintett produkcióból nem maradt fönt semmi, pedig hát ugye a Lumière testvérek azért a gyárból kézölő embereket és a vonatot is, amikor felvették, ugye, mint első mozgóképet, az megmaradt, de sajnos a magyar film ilyen relikviával nem rendelkezik.
Pekár Gyula ötlete alapján készült ez el, és ahogy említette, Blaha Lujza nevét és Ferák Sárét is, még Márkus Emília és Rátonyi Ákos, ők azok, akikre esetleg még emlékeznek a hallgatók, vagy tudunk róluk valamit. Szóval ez egy korszakos dátum volt, ahogy én utána olvastam, ez a maga a tánc történetének a bemutatása az ókortól egészen a napjainkig. Ezt tartalmazta ez a kis filmetűt, fogalmazunk így. Ezek szerint annak idején ez ismeretterjesztő dologként indult el maga a film?
Ugye ez egy teljesen új technológia volt, gyakorlatilag mondhatjuk párhuzamot húzva, mint most a mesterséges intelligencia, hogy eszközként akkor a legmagasabb előadási színvonalnak, ugye a színházi előadásnak kiegészítése volt. Akkor még sem a rögzítés technika, sem a film előhívás technika és a visszareprodukálás, tehát a kivetítés technika sem volt olyan magas színvonalú, tehát egy teljesen új technológia volt, de nyilvánvalóan az alkotó embereket, a kreatív elméket már foglalkoztatta ez az új eszköz, és úgy próbálták a színpadi előadásokat még érdekesebbé tenni, hogy előre fölvett jelenetekkel gazdagították. Ugye maga az előadás az az Uránia Színháznak a színpadán zajlott, és magát a felvételeket pedig fönt a tetőn, a napfényben készítették, tehát így gyakorlatilag több helyszínre is így már el tudta vinni a nézőt sokkal látványosabban az előadás.
Mondhatjuk így, hogy ma is, ha megnézzük egy színházi előadást, ilyen elemekkel van már ez kiegészítve. Tehát 1901-ben már mindezt elkészítették, amit ma 2026-ban egy színházi előadás során összművészeti alkotásként akár meg is nézhetünk.
Abszolút, tehát ugye például Méliès, ugye, aki a francia és a gyakorlatilag a világ filmművészetének egyik alapművésze, ugye ő már ebben az időszakban, amikor ő megjelent a filmkészítés, gyakorlatilag az összes vágási technikát kitalálta és kidolgozta, amit a mai nap használnak, csak nyilván most már sokkal tökéletesítettebb formákban. Tehát amikor berobbant a film, mint új médium, akkor nagyon-nagyon sok mindenkit nagyon sok kreatív módon inspirált, és ez magával hozta azt, hogy tényleg nagyon sokan fejlesztették már az első időszakban. Tehát körülbelül ugyanezt láttuk, amikor a hang megjelent, de amikor ugye megjelentek a különböző művészeti ágak, akkor is, amikor felbukkantak, akkor azért látványosan gyorsan fejlődtek. Ma már az AI korszakban ezt pedig még jobban a saját bőrünkön érezzük.
Ez a néma film korszaka volt. A magyarok nagyon gyorsan rácsatlakoztak minden újításra. Némafilm, hangosfilm, aztán különböző technikai fejlesztések, aminek köszönhetően már most nagyon sok minden megvalósítható a képernyőn, a filmen, tehát oda akarok kiukadni, hogy mi magyarok nagyon kreatívak voltunk, és gyorsan csatlakoztunk mindehhez. Vegyük azt sorra, hogy az elmúlt 125 évben nyilván nem lehet felsorolni mindet, de melyek voltak a legfontosabb magyar alkotások, amelyek mérföldköveknek számítanak?
Hát ez generációk szerint más és más. Én azt gondolom, hogy ugye minden generáció, amikor ráébred, hogy a filmművészet számára mennyi plusz tud jelenteni, és ugye ma már egyre fiatalabban és egyre korábban oda ültetnek minket a képernyő elé, akkor az audiovizuális tartalmak azok látványosan tudnak minket befolyásolni. Most igen, mi nagyon jók vagyunk olyan szempontból, hogy ugye szokták mondani, hogy Hollywood alapkövét is mi tettük le. Ott volt a legendás Paramount irodában, hogy nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell már lenni hozzá, és több mint 120 olyan Oscar-díjasról tudunk, aki magyar vagy magyar származású, tehát a világ filmművészetébe is komoly nyomot hagytunk. De hát, hogyha most így vissza kell menni az időben, és általánosságban filmeket kell mondani, akkor azt gondolom, hogy azért a valahol Európában a Hippolyta lakály, aztán mondhatjuk, hogy a Szimbád, vagy az első színes magyar film, ugye a Ludas Matyi, tehát nagyon-nagyon sok olyan klasszikus film van, ami azt gondolom, hogy a magyar egyetemes kultúrának a része. Köszönhetően annak, hogy azért Magyarországon a Nemzeti Filmintézet filmarchívuma igen sokat tesz azért, hogy ezek a filmek minél újabb és újabb változatban újra szülessenek, tehát hogy úgy legyenek archiválva, hogy bármikor és bármilyen generáció számára elérhetőek legyenek. Ezeket az alkotásokat most már tényleg nagyon-nagyon jó minőségben bármikor valahogyan vissza lehet nézni. Tehát azok, akik csak hallomásból ismerik ezeket a filmeket, azoknak egy remek alkalom most például a Magyar Filmnapján ezeket nagyon klasszikus magyar filmeket újra megtekinteni.
Jelentős alkotók, akár nemzetközi szintűek is, akik ott hagyták a nevük nyomát a film történetben.
Az Oscar-díjasok között nagyon sokan vannak, ugye hát itt most Zsigmond Vilmostól Elek Feri bácsin át Rófusz Ferencig, Szabó Istvánig lehet mondani a neveket, ugye bezárólag Nemes Jeles László, Deák Kristóf, Sipos Zsuzsanna, Mihalek Zsuzsa, ugye legutóbb Jancsó Dávid volt Oscar jelölt a Brutalista című filmnek a vágásáért. Tehát azt gondolom, hogy a magyar filmszakma képviselői a mai napig is a világ élvonalában vannak. Azt gondolom, hogy mindez kevésbé lenne ennyire látványos, hogyha egyébként a magyar filmkultúra nem lenne annyira színes, és nem lennének annyira elkötelezettek a művelői. Úgyhogy egy ilyen háttérrel és egy ilyen gazdag mondani valóval, amivel a magyar filmkultúra rendelkezik, azt gondolom, hogy jó is és kell is, hogy ott legyünk. Hát, hogyha még nagyon fontos neveket kell mondani, akkor nyilván Makkároly, Keleti Károly, Jancsó Miklós, Sára Sándor. Tehát nagyon-nagyon sok olyan világhírű alkotónk van, Huszárik Zoltán, Koltai Lajos, akik azt gondolom, és akkor ha Koltai Lajost mondtuk, akkor ugye Illés Gyuri bácsit is említsük meg, de Ragály Elemért is lehet említeni, tehát ugye az operatőrök is a világ élvonalába tartoznak, ugye most Rév Marcel, Pados Gyula az, aki ugye Hollywoodban nagyon kelendő névnek számítanak operatőri körökben. Tehát azt gondolom, hogy tényleg büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen pici ország, mint Magyarország, ennyi nagyon komoly és meghatározó filmművész tudott adni a világnak.
Az elmúlt évek magyar kínálatából legyen egy kis szubjektív véleménynyilvánítás, hiszen egy filmszakértőnek általában objektívnek kell lenni. Szóval, hogy a kínálatból mi az, amit mondjuk már többször megnézett, mert tetszett, mert voltak olyan megoldások benne, amire kíváncsi volt, újra-újra visszament a moziba, vagy akár kinyitotta a laptopot és megnézte. Szóval, hogy voltak izgalmas kezdeményezések?
Abban a helyzetben vagyok, hogy minden filmet látnom kell, és látok is. Amire szívesen emlékszem az elmúlt néhány évből, és ezeket többször is megnéztem, az a Semmelweis, például a Larry, a 97, ezek mind olyan filmek voltak, amelyeken érezte az ember azt, hogy az alkotó végig gondolta. Akart mondani egy olyan üzenetet, amivel nem feltétlenül nyomasztani akart elsősorban, hogy hú, dráma, 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 hanem egy olyan történetet tárt elém a rendező, amivel azt mondta, hogy ne figyelj, megfogom a kezed, bíz rám magad, egy olyan sztorit fogok elmesélni, amitől biztos, hogy gazdagodni fogsz lelkileg, világlátásilag, és azt gondolom, hogy aki mondjuk, ha most a Magyar Filmnap alkalmából a hosszú hétvégén, a háromnapos hétvégén ezt a három filmet egymás után egy-egy nap megnézi, akkor biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni. Lehet, hogy váratlan mozi élményt fog átélni, de az, hogy tartalmas lesz az a háromszor durván két óra, amit ezekre a filmre eltölt, azt garantálom.
Gazdag a kínálat, lehet nosztalgiázni, sok program közül lehet válogatni a Magyar Filmnapja kapcsán, hiszen egész héten a magyar filmet ünnepeljük. Április 27-én kezdődött a Magyar Filmhete. Említette a Hippolyta lakály című klasszikust, megint szubjektív véleményre vagyok kíváncsi. Azt is látta már többször?
A Hippolyta lakályt? Hát nem tudom megszámolni, hogy hányszor, de nagyon-nagyon sokszor. Sándor. Ugyan nem magyar film, de hát azért a Hippolyta lakájba, ha az ember belefut bárhol, az egy olyan ajánlat, amit nem lehet visszautasítani. Tehát, hogy az ember akkor ott ragad és végignézi. Az a fajta színészi játék, az a fajta nagyvonalúság, az a fajta humor, az a fajta lendületesség, ami abban a filmben minden egyes képkockájában benne van, az a mai napig irigylésre méltó. Tehát nem véletlenül ugye az a film műfajt teremtett, ugye az lett a fehér telefonos filmzsáner, és az gyakorlatilag utána egész Európában nagyon-nagyon jól működő zsáner lett. Ez egy olyan film, amit azt gondolom, hogy minden honfitársunknak az életében egyszer legalább látnia kell.
Csortos Gyula, Kabos Gyula, Jávor Pál főszereplésével akár meg is nézhetik a Dunán május 3-án a Hippolyta lakáj című filmet, amelyet 1931-ben forgattak. Ma van a Magyar Film napja, 1901. április 30-án ugyanis ezen a napon mutatták be az Uránia Filmszínházban a Tánc című produkciót. A stúdióban Dudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Kellemes filmnézést mindenkinek.
Nem dráma, a szerelem ma szőke, az esetem holnap már egy fekete vár. Nem, nincs köztünk nagy jelenet, könyv, sóhaj, és egyebek esúgom, csak te neked drágám. Bár, kis aranyom, bár, nem zavarom, bár, csak elhagyom, bár. Kár, hogy kesereg, bár, hogy pityereg, máshoz sietett, bár.
Május 1-én nyílik meg a fővárosban a Magyar Zeneháza nagyszabású Freddie Mercury kiállítása. A kurátorok a világhírű művész régi munkatársainak visszaemlékezései alapján egykori személyi asszisztense Peter Friston digitális tárlat vezetésével bocsájtják a fővárosi intézmény látogatói elé Freddie Mercury fellépő ruháit, személyes fotóit, kottáit. A kiállítást egy fejhallgatóval járhatjuk be, amely a lokációnk alapján játssza be a zenéket és az interjúkat, sőt, a videók hangját is a fejhallgatóban halljuk. Márta Renátó összeállítása következik.
Freddie Mercury különleges, egyedülálló művész volt. Milyen szavakkal egészíteném még ki a listát? Kérdezem Freddie Mercury bizalmasát, egykori személyi asszisztensét, Peter Fristont.
Stubborn, kind, generous, loyal.
Makacs, kedves, nagylelkű, hűséges, emberi lény.
Beyond the star, there's always... A sztár mögött mindig az ember rejtőzik.
People don't see the human being.
Az emberek viszont nem látják ezt az embert, nem nézik az embert a sztár mögött. Ő csak végzi a munkáját, gondolják.
Well, you've been living next to him in a kind of way.
Amíg köztünk lévők közül ön ismeri a legjobban Freddie Mercury-t. Megosztana velünk egy emléket, ahol boldogok voltak.
Több ilyen történet is van, de az, amelyiket mindig felemlegetek, a következő, amikor a The Great Pretender slágerének a videóklipjét forgattuk, akkor annyi, de annyi nevetés volt a backstage-ben a színpad mögött. Freddie együtt dolgozott ekkoriban Roger Taylorrel és Peter Streakerrel, ezek hárman állandóan nevettek valamin. Például azon, hogy női ruhában a vokalistákat játszották a fiúk. Azt a vidám, pajkos Freddie Mercury-t kevesen ismerik, pláne ha megnézzük az életrajzi filmjét. Abban nem mosolyog olyan sokat. Pedig ő, mint magánember, mint civil személy, kifejezetten vidám férfi volt. Nem az a savanyú negatív személyiség, pozitívan állt az élethez. Sosem gondolta azt, hogy jaj, a tegnap már elmúlt, meg jaj, mi lesz holnap. A mára gondolt. Azt élvezte. 10 években nem gondolkodott előre. A ma embere volt.
Sie haben mit Legenden, Musik Weltlegenden.
Dolgozott a zene világának legendáival, mint Freddie Mercury, David Bowie, Bon Jovi és Michael Jackson. Milyen volt velük a munka? Kérdezem Rudi Dolezal producert, videóklip készítőt.
Minden ember, minden művész más. Mindenkinek megvan a saját megközelítése. Freddie Mercury természetesen kivételes volt, de ugyanez igaz Mick Jaggerre, Lionel Richie-re vagy Whitney Houstonre is. A különbség Freddie esetében az volt, hogy a kreatív folyamat számomra rendkívül izgalmas volt, mert mindig együtt dolgoztuk ki a videó koncepcióit. Ez egyfajta pingpong volt. Ő mondott egy ötletet, én egyet. Freddie elképesztően gyors volt kreatív értelemben, és vizuálisan is rendkívül tehetséges. Nagyon erős képi elképzelésekkel rendelkezett, és ezt tette igazán különlegessé.
Köztudott volt, hogy Freddie számára a grafika és a vizualitás rendkívül fontos volt. Szinte grafikus dizájner módjára gondolkodott, ez kulcsfontosságú volt számára. Mi volt rá jellemző grafikailag? Talán a japán hatások is megjelentek.
Freddie egyfajta összművész volt a rockzenében. Kivételként David Bowie például festő is volt, de általában zenészekkel nem lehet ennyire mélyen beszélgetni más művészeti ágakról. Freddie viszont rendkívül jártas volt az irodalomban, a képzőművészetben, a japán és kínai művészetben, szinte mindenben. Olyan volt, mint egy filmes alkotó, ráadásul kiváló fotós szeme is volt. Olyan vizuális képzelő ereje volt, mint szinte egyetlen más popsztárnak sem, és ez teljesen megkülönböztette őt. Ezért a közös munka és a kreatív folyamat vele nagyon magas szinten zajlott. Más zenészeknél az is rendben van, ha kész koncepcióval érkezel, de Freddie-nél ez inkább közös alkotás volt.
You are the co-writer of the song. Ön társ szerzője volt a Barcelona című dalnak. Mesélne erről? Miért európai város nevét kapta ez a dal? Kérdezem Mike Moran zeneszerzőt, zenei producert.
Ez részben véletlenül alakult így. Az egész onnan indult, hogy Freddie egy spanyol művészeti műsorban azt mondta, hogy Montserrat Caballé a kedvenc énekesnője. Amikor aztán később találkoztak és megegyeztek az együttműködésről, Montserrat megkérdezte, hogy tudnánk-e írni egy dalt, amit együtt énekelnek. Nem volt egyszerű feladat, mert egy rockénekes és egy operaénekes együttműködéséről volt szó, és erre korábban nem igazán volt példa. A Barcelona volt az első olyan mű, amely ezt valóban megvalósította. Meg kellett találni azt a zenei megoldást, amely egyiküket sem kényszeríti kompromisszumra. Volt egy pont, amikor Montserrat már folyamatosan telefonált, hogy elkezdtétek, már kész van, már meghallgathatok valamit? Mi éppen más projekten dolgoztunk, de végül félretettük és elkezdtük. Honnan induljunk? Kérdeztük. Freddie azt mondta, kezdjük a címmel. És így született meg a Barcelona. Azért ezt a címet kapta, mert ő meg én ott találkoztunk először.
How would Freddie react to this? Mit gondol, Freddie hogyan reagálna erre a kiállításra? Lelkes lenne? Vagy meglepődne?
Szerintem rendkívül hálás lenne. Freddie mindig nagyon értékelte a rajongókat, hiszen nélkülük nincs karrier. Nagyon figyelmes volt velük. Egy ilyen kiállítás pedig arról szól, hogy visszaadjunk valamit a rajongóknak. Ez biztosan nagyra értékelné.
Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza. A világhírű rockstar életét feldolgozó Freddie kiállítása május 1-től határozottan ideig látható a Magyar Zeneházában, a fővárosban.
Kalendárium.
Elmúlás, hűség és szeretet. Ezekről a mély emberi érzésekről van a Nemzeti Színházban látható Szívem királynője című előadás. A produkciót a neves Viktor Rizsakov rendezte. Meszesán György a darab főszereplőjével, a Jászai Mari díjas érdemes művésszel Szűcs Nellivel beszélgetett.
Kettős menta, kettős boldogság.
A menta olyan, mint egy sok.
Övéke, nincs valami gyógyszer a szklerózisra. Szászol, vissza kell mennem arra a helyre.
hogyan került bele a mostani rendezésbe? Dolgoztak már korábban együtt Viktor Rizsakovval?
20 éve ismerjük egymást, hiszen Debrecenben kezdődött a mi kapcsolatunk, talán a 8. darab, amit együtt csinálunk. Ugye itt a Nemzeti Színházban még mindig játsszuk 17 éven keresztül a Fodrásznő című darabunkat. És ő mindig azt mondta, ugye látott tőlünk több előadást, hogy ő, amit hozott addig is, azt akarta látni, hogy mi hogy fejlődünk, tehát amit a színházban el lehet érni, és hogy mindig újat szeretett volna belőlünk kihozni. Tehát így jött az ötlet, hogy ezen a darabon keresztül szerette volna elérni azt, hogy mi is változzunk. A másik mindig azt mondta, hogy ő igazából csak a szerelemről és a szeretetről szeret beszélni. És ez a darab ezt a témát hordozza igazából.
Milyen volt egy idős házaspárt megformálni úgy, hogy önök a való életben is egy párt alkotnak?
Amikor elkezdtük csinálni a darabot, olyan érzésem volt, mintha Godóra várva című darabot játszanánk. Ezt azért hozom elő, mert mi valamikor Zsoltival még a Beregszász Színházban játszottuk ezt a darabot, és bár ugye ott férfi szereplők vannak, de én játszottam az Esztragon szerepét, a Vladimir szerepét, meg Zsolti. És valahogy, mintha visszaköszönt volna a múlt, és az egyik próbán azt éreztem, hogy nincs jelenem. Én valahol a Zsolttal, mint igazi házaspár, ott vagyunk valahol a kozmoszban, hogy ez majd velünk így fog valahogy megtörténni, mert akarva akaratlanul, mivel házaspár vagyunk a magánéletben is, szinte már megtörténnek olyan szóváltások. Érdekes, a Nikola, ugye a szerző azt mondja, én teljesen másról írtam a darabot, és hogy milyen érdekes, hogy mi mit láttunk bele. És akkor mondja neki Zsolt, hogy igen, azt mondja, mert mi meg akartuk keresni önmagunkat is ebben a darabban, hiszen akkor leszünk hitelesek.
Ön Helen szerepét játssza, egy idős nő karakterét, mennyire tudott azonosulni vele?
Teljesen, mert vannak kapaszkodók, hiszen ha a szüleinkre gondolunk, ha idősebb szomszédjainkra, ismerőseinkre, és aki látja majd a darabot, vagy aki már látta, mindenki visz magával valamit, mert vagy saját örömeire, vagy problémájára ismer rá, vagy a szüleivel való kapcsolatát látja a darabon belül, hogy esetleg valami miért nem sikerült, mert ez is benne van a darabban, a szülő és a gyerek viszonya. Bele tudtam helyezni magam, mert anyukámat láttam, hogy ő is még élt, ő halt meg hamarabb, mint édesapám, ő ugyanilyen szeretettel, rossz szó az, hogy szolgálta édesapámat, de hogy igen, átadta magát, ott tudott nem is alul maradni, de fontos volt számára, az a szeretett ember. Tehát a mai világban, ahol én úgy érzem, hogy egy kicsit egoisztikussá válik a világ, és mindenki csak a saját maga érdekét nézi, hogy csak neki legyen jó, és csak az élvezet. Itt meg 66 éve házasok Helen és Morris, és a nő úgy élte le az életét, hogy alárendelte magát a férjének.
A próbák alatt már többen is láthatták az előadást a színházban. Milyen visszajelzést kaptak?
Most beszélgettem egy színházban dolgozó valakivel, mert nagyon sokan megnézték, és futó tűzként terjed most a híre, hogy milyen fantasztikus darabot hoztunk létre, és beszélgettem az egyik hölgye, hogy 4 nappal ezelőtt láttam az előadást, de nem hagy békén, és valahol gyógyít engem. És azt mondja, annyiszor gondolok vissza az előadásra, hogy be akarok megint ülni, megint megnézni, mert ez egy reveláció volt a számára. Ezért fontos, hogy a színész mit csinál a színpadon. Mert mindig azt vallottam, hogy nem magam miatt vagyok a színpadon, hanem adni szeretnék valamit a nézőknek. Hogy a színház az igenis egy gyógyító dolog. Hogy akármilyen előadás, ha bejön a néző, akkor úgy menjen el, nem csak, hogy jaj, jó volt a darab, hazamentem, és már elfelejtkeztem róla, hanem, hogy járjon, hogy benne működjön a színház, amit látott, mert tapsolhatnak itt nekem, ha én nem tudtam adni valamit a nézőnek. És ezek a visszajelzések, ezek a boldog pillanatok, hogy igenis valami történt, nem csak velünk, hanem a nézővel is.
A fővárosban, a Nemzeti Színházban a Szívem királynője című előadást legközelebb május 5-én és 6-án nézhetik meg. Különleges májusfa állításra várják a látogatókat holnap május 1-én a Veszprém vármegyei Alsó Őrsre. A helyi Merseparkban megrendezendő majálison délelőtt 10 órától kicsikkel, nagyokkal díszítik fel a kiszemelt fát. Felszegi Csaba összeállításából kiderül most az is, hogy mióta él ez a szép régi népi hagyomány Alsó Őrsön.
A májusfa, vagy régiesen májfa, a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa szerte ismert hagyománya. Általában nyírfát, de például a székhelyeknél fenyőfát díszítenek fel ilyenkor május 1-én, és sok helyen jakabfának is nevezik. Olykor nem sudárfával, hanem gallyakkal jelképezik. A népszokásról az első hazai adat még 1502-ből való. A májfát csoportosan állítják a legények a lányoknak, és általában színes szalagokkal, étellel, itallal is díszítik, ahogyan holnap Alsóörsön is.
A majálisnak a fő húzó ereje, hogy májusfát állítunk, népi hagyományoknak megfelelően.
Nagy Vera, művelődés szervező.
Viszünk ki krepszalagokat, színeseket, és minden jelenlévő amennyit akar, annyit helyez föl a májusfára, és erősebb férfi emberek meg fölállítják azt a májusfát. Utána, ha elfáradtak, nem virslit főzünk, hanem paprikás krumplit, ugye abba is van virsli, és így azért több embernek tudunk szabadtéren virslis ételt adni, ha már egy kicsit retrózunk, és zenével kutya bemutatónk lesz, gyerekeknek játszóház, gyöngyfűzés, arcfestés és ugrálóvára várunk mindenkit, és végig zenével.
Miért ilyen erős a hagyomány a májusfa állításnak például itt Alsóörsön?
Hát itt Alsóörsön anno a fiatal férfiak, még az én nagyon pici gyerekkoromban még a házakhoz is állítottak májusfát. A kiszemelt leányzó házához, de ez itt hagyomány, tehát több mint 750 éves ez a település, úgyhogy ápoljuk a hagyományokat.
És hogy néznek ki ezek a májusfák? Még mindig van azért házak előtt?
Most már annyira nincs egy-egy helyen még látni, még az én fiam anno Brahiból állítottak, de annyira már nincs házaknál.
Turisták, helyiek, kik vesznek részt a májusfa állításban?
Leginkább helyiek, mert ez nem olyan hosszú ünnep, mint egy húsvét, tehát nem 3-4-5 napos. Ilyenkor inkább a helyiek vesznek ebbe részt, fiatalok, idősebbek.
Helyileg hol lesz a májusfa fölállítása? És hány órakor kezdődik a rendezvény, hogyha valaki mégis el akar jönni?
Helyileg a Merse Parkban lesz, és 10 órától kezdődik a rendezvényünk, 1 óráig fog tartani.
Májusfa állításra várják tehát a látogatókat holnap május 1-én a Veszprém vármegyei Alsóörsön. Küngösön pedig igazi hagyományőrző majálist szervez a helyi önkormányzat és a Küngösi Sport és Szabadidő Egyesület. A Szent Kinga becéző nevét viselő kisfaluban már reggel 9 órakor vadles és focikupa, majd délelőtt főzőverseny és a néphagyományoknak megfelelő májusfa díszítés is lesz. 13 órakor kezdődik az ünnepség, amely este zenés végadalommal zár. Kedves hallgatóink, lassan a kalendárium végére érünk. Én köszönöm figyelmüket a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Márta Renátó nevében is. Babucs Krisztát hallották.